Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Rakoncai János, egyetemi tanár, az MTA doktora. Földrajz földtanszakon végzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen 1974-ben, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szakmérnöki másoddiplomát szerzett 1983-ban. Pályájának elején az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet alföldi csoportjánál Békés Csabán természeti földrajzi kutatásokat végzett 1974-től 1987-ig, majd a Békés megyei tanács tudományos titkára volt. 1995-től a Szegedi Tudományegyetem természeti földrajzi és geoinformatikai tanszék oktatója. Több cikluson át volt az STL földtudományi szakterületének, majd a Környezettudományi Intézetének vezetője, a TTIK kari tanács, illetve több kari bizottság tagja. Mintegy 15 tantárgy szakmai tartalmát dolgozta ki és tanítja ma is az STL. A Környezettudomány MSC szakfelelőse, a Környezettudományi Doktori Iskola törzs tagja, a Szegedi Akadémiai Bizottság Föld- és Környezettudományi Szakbizottság elnöke, számos sikeres pályázat témavezetője. Több társadalmi megbízatása közül kiemelhető a Nagyalföld Alapítványban betöltött szerepe, melynek kuratóriumi tagja és elnöke, majd másfél évtizeden át igazgatója volt. 1975-ben egyetemi doktori, majd 1989-ben kandidátusi, 2013-ban MTA doktora címet szerzett. Kutatási területe korábban az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatásainak vizsgálata, belvízkutatás. Az elmúlt 2 évtizedben a klímaváltozás hazai következményeit kutatja, mely szakterületnek az egyik magyarországi megalapozója. Több mint 20 könyv szerzője vagy szerkesztője, így például a 2003-ban megjelent globális környezeti problémák, vagy a 2008-ban napvilágot látott globális környezeti kihívásaink című köteteknek. Rakoncai János tudományos közleményeinek száma több mint 200. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. A mai téma nem tudom, hogy kikben milyen gondolatot ébresztett. Ugye környezettudatosak vagyunk, a Szegedi Egyetem az ország legzöldebb egyeteme, egyébként is nagy környezeti problémákat nem nagyon látunk, járunk Szegeden, tehát még kell nekünk ilyen rémképeket festeni, hogy globális környezeti kihívásaink. Hát ezt szeretném bemutatni, hogy igenis, annak ellenére, hogy közvetlen életünkben ezeket a távoli dolgokat kevésbé érezzük, mégis az elkövetkező időszakban nagyon komoly következményei lehetnek akár a mi életünkre is. Hogy miért fontos ez a téma? Néhány bevezető szeretnék elmondani. Az egyik, néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, látjuk az Overdevelopment, Overpopulation, Overshot címmel. Gyakorlatilag, ha ezt a kötetet valaki végiglapozza, és az interneten ez elérhető, nem egybe letölthető, szépen lapozgatható, akkor rengeteg olyan képet találunk, hogy vizuálisan is szembesülünk a problémákkal. Egy másik, tehát ebből emeltem ki néhányat, amit lehet látni, éhezés, hulladékkérdés, közlekedési problémák, így járnak, van, ahol vízért, el is telik vele a nap, vagy adott esetben egy szegény albatrosz, ami azért pusztult el, mert annyi műanyag kupakot evett meg, hogy nem tudta megemészteni. Egyébként ugye napokban volt olyan hír, hogy ámrászett és elpusztult attól, mert tele volt a gyomra már hulladékkal. A következő, amit mutatnék, egy könyvnek a tartalomjegyzéke. Ha valaki csak a tartalomjegyzéket nézi, akkor nem gondolja, hogy ki áll emögött az anyag mögött. Ferenc pápának az enciklikája gyakorlatilag 2,5 évvel ezelőtt a környezeti problémákat helyezte a figyelem középpontjába. Tehát én azt gondolom, ha egy vallási vezető erre vállalkozik, akkor mindenféleképpen súlyos probléma lehet. Még egy fölvezető, tavaly ilyen tájban a 70. születésnapja kapcsán nyilatkozott a nemrég elhunyt Stephen Hawking, aki megváltoztatva korábbi mondatát úgy fogalmazott, hogy ott láthatják, hogy az emberiségnek, ha az emberfaj fönn akar maradni, akkor 100 éven belül meg kell találni a módját, hogy elhagyja a bolygónkat. Erre majd emlékezzenek vissza az előadásom vége felé. Én azt gondolom, hogy ő nem egy hebrencs gondolkodó volt, tehát amit mondott, annak megvolt az alapja. Ha interneten megpróbálunk utána nézni, hogy melyek napjainknak a legfontosabb környezeti problémái, akkor találunk 15-20 témát. Ezeket nem fogom mind sorra venni, ráadásul ezek között több van olyan, ami egymással össze is kapcsolódik, tehát nem is lehet őket szétválogatni. Egyébként is jó néhánynak a részleteihez nem értek. Mindről gyakorlatilag önálló előadásokat lehetne tartani. Én 3-at szeretnék ezek közül a témák közül kiemelni. Szubjektíven én azt gondolom, ez a 3 téma az, ami a következő időszakban az emberiség jövőjét alapvetően befolyásolja. Az egyik a népességnövekedés. Látunk itt 2 ábrát. Az egyik, ahol a grafikon az azt mutatná, hogy gyakorlatilag 1000-től, tehát időszámításunk utáni 1000-től napjainkig hogyan alakult a népességnövekedés. 1000 táján valamivel több mint 100 millió ember élt a Földön, ugye jelenleg pedig 7,6 milliárd fölött vagyunk. A másik ábra, amit benne van, ez azt mutatja, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy 1 milliárd emberrel nőjön a népesség száma. Az első milliárdot azt a 1800-as évek legelején léptük át, majd utána a második milliárdhoz 1927 tájára volt szükség, a harmadik pedig már akkor volt, amikor én is éltem, mert 1960-ban lépte át a 3 milliárdot. Most, amikor az előadásra készülve belegondoltam, az én életem alatt meg 3-szorozódott az emberiségnek a létszáma, és mióta a Globális Környezeti Problémák című tárgyat tanítom az egyetemen, azóta több mint 2 milliárdval nőtt az emberiség létszáma, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy 70-es évek elején egy tudós kiszámolt, hogy a Földnek az eltartó képessége az akkori átlag amerikai ember szintjén 2 milliárd fő. Hát látjuk, most már jóval túl vagyunk. Abban az időben, az 50-es évek elején egyébként az élelmezés volt a legsúlyosabb kérdés, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. De közben ugye sok minden történt. 3 dolog van amögött, hogy így mértékben növekedett az emberiség létszáma. Az egyik az éhezés, az visszaszorult, majd látni fogjuk, hogy mennyit. Tehát arányában jóval kevesebben éheznek. A másik, hogy a nagy járványok azok megszűntek, most is vannak, de nem annyi. Mondjuk az első világháború utáni spanyol nátha az több embert elvitt, mint maga az első világháború. Tehát ez azért fontos, de az utóbbi időben, hála az orvostudománynak, ez megszűnt. És bármennyire furcsa, a háborúk is visszaszorultak, még úgy is, hogy benne volt a második világháború, meg az első világháború és a 20. században. Napjainkban pedig csak egy arány, tehát valamelyik évről csináltak egy összesítést, csak 120 ezer ember halt meg háború következtében, miközben Indiában 150 ezer közlekedési balesetben. Tehát tényleg az arányok azok jelentősen módosulnak. Tehát ez indítja el a nagy népesség növekedést, aminek számtalan következménye van, Ráadásul mindent be se tudom mutatni, csak néhányról beszélnék. Az egyik, szétszakadt a világ. Vannak a gyors népesség növekedésű országok, amelyek korábban jóval szegényebbek voltak, a korábbi társadalmi hagyományok miatt sok gyerek. Ezeknek ilyen korfájuk alakult ki, félelmetes helyzetek vannak. Jó két évvel ezelőtt jártam Zanzibáron, a Tanzániához tartozik, de egész Tanzániában is. A lakosságnak az átlag életkor 17 egész valahány tized év. És a 60 éves ember már aggasztjának számít. A fejlett országoknál pedig ilyesmi korf alakul ki, hogy a fiatalabb korosztály szűkebb, ezeknek kell eltartani egy népesebb, idősebb korosztályt. A következmény, ezek sokkal gyorsabban nőnek, és amíg 1950 táján körülbelül ugyanannyi ember élt a fejlettebb világban, mint a fejletlenben, ma már körülbelül 3-4-szer annyi ember él a fejletlen országok között. Az más kérdés, hogy a fejletlen országok definíciója is gyakorlatilag átalakult, mert annak idején Kína fejletlennek számított például még az 50-es években is. Hogy mi a következmény? Tessék megnézni egy kínai strandon, vagy egy fejlett országban lévő úszómedencét, és adott esetben, hogy lehet közlekedni, hogyha nincs kellő közlekedési eszköz. Egy másik következmény a városi növekedés. Iszonyú mértékben fölgyorsult, és főként a fejlődő világban a nagyvárosi fejlődés. Ma már 500 fölött van a milliós városok száma. Most néztem meg 2004-2016 között, vagy 30-szal nőtt a milliós városok száma, és azt láttam, hogy a következő 3-5 évben Kínában valami 70 körüli milliós új város fog belépni. Tehát ma már eljutottunk oda, hogy minden negyedik ember milliós városban él, de ez mivel jár? Rengeteg környezeti problémával, légszennyezéssel, csatornázás problémával, munkanélküliséggel, egyebekkel. És környezeti problémák közül kettőt emelnék ki, az egyik városi szennyezés, hogy lehet smog idején Pekingben kékeget látni. Hát amikor annak idején ott voltunk a kollégámmal, el kell mondanom, hogy ez az olimpia előtt 2 évvel volt, tehát 2006-ban, hogy én letargiába estem, mikor reggel fölkeltünk, és nem tudtam, hogy milyen az idő. Kinézve az ablakon nem lehetett megmondani, hogy azért szürke az ég, mert be van borulva, vagy azért, mert smog van. A problémát megoldotta, volt egy eső, és onnantól kezdve dokumentálni tudtam, hogy naponta 2 emeletnyit nő a smog Pekingben, és Peking messze nem a legszennyezettebb város, tehát most nézegettem az adatokat. Egy másik szennyvíz csatornázás ügy. Ugye nagyvárosokban is gond. Ez a város, ahonnan mutatok 2 képet, ez Iquitos, Amazónia, a perui Amazóniában, Amazonas mellett van közvetlenül, egy városszéli lakótelep, ilyen cölöpházakon, ahol úgy történik a WC használat, hogy az emberek ott lepottyantják, amit le kell, és naponta általában egyszer, amikor jön a zuhé, ugye mindennapos esők zónája, de ha nincs is minden nap, elég sűrűn van, az elviszi a környező folyóba, ahol ebből, itt van mellette ez a környező folyóág, ebben a folyóágban ebből a vízből isznak, főznek, fürüdnek. Tehát ha egészségügyi problémák lehetnek, akkor itt jól látszik, hogy van. És még egy, ami szinte nekünk eszünkbe se juthat, de a világ egy részén probléma, nincs WC, tehát a szabadban székelésnek a térképét mutatnám ott be, hogy mennyi, és most jött haza a kolléganőm Indiába, tehát ez nagyvárosokban is probléma, tehát, és sok érdekesség, tehát ez egy komoly környezeti probléma. Itt azt mutatnám be, amiről már az előbb beszéltem, hogy arányaiban látszik 1820 óta mennyit csökkent a mély szegénységben élőknek az aránya, de ez számban nem csökken alig-alig, tehát jelenleg is körülbelül 800 millió ember van, aki mély szegénységben él, miközben egyre több az elhízott, tessék megnézni a ez jobban mutatott a hölgyeket bemutató elhízási térkép, egyébként a férfiak között az amerikaiak a legelhízottabbak, de tessék megnézni, Észak-Afrika, Közel-Kelet elhíz. Tehát nem az éhezés a probléma, mert jutott oda a gazdaság, hogy többet tud termelni, de egyúttal megjelenik az emberek közötti egyre nagyobb szakadék. Tavaly jelent meg egy olyan értékelés, miszerint a világ 8 leggazdagabb emberének körülbelül akkora vagyona, mint a világ legszegényebb felének. És egy illusztráció São Paulo-ból, egy fal mellett a lakótelep, és ez nem a nagyon rossz minőségű favella, mert ha jobban megnézzük, itt gépkocsik vannak és normál kőházak, és mellett a szomszédban lévő lakótelepi részen teniszpálya, úszómedence, és minden emeleten úszómedence még és zöld terület. Tehát ugye ez a szélsőség, látunk még majd erre példát. Egy következő probléma a népesség növekedéssel. Napjainkban Magyarországon is sokat szerepelt a migrációnak a kérdése. Ez legalább egy előadássorozatot megérne egyébként. Én néhány dologról szeretnék csak elmondani. Ugye az egyik hosszú időn kell, vagy keverjük a migrációt és a menekültek. Mi a migráns? Az a migráns, aki olyan helyen él, más helyen él, mint ahol született. És ki a menekült? Aki valamilyen probléma miatt rákényszerül, hogy elhagyja a lakóhelyét. Ezt nem célszerű összekeverni, mert látjuk, hogy nagyon sok furcsa dolog jön ki belőle, majd, hogy melyik országok a legnagyobb migráns befogadók és a legnagyobb kibocsátók. Lehet, hogy valaki úgy lesz migráns, hogy el sem mozdul a lakóhelyéről, mert fölötte megváltoztatták az államhatárokat. Ugye furcsaságokat ad ez, vagy egy példa, hogy rengeteg migráns van Dubajba, építkeznek, de ezek 2 év után haza kell, hogy menjenek, tehát úgy van szabályozva, tehát ezek nem örökre vannak ott. Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen okok miatt alakulhat migráció. Az egyik a gazdasági migráció, ez volt mindig is, gondoljanak bele, nagyapáink vagy dédapáink nagyon sokan Amerikába vándoroltak ki a 19. század végén, mert a magyar megélhetés az olyan volt. Volt később is Magyarországot érintő migráció, amikor migrációs befogadók voltunk. Gondoljunk a II. Világháború környéki lengyel, hogy Lengyelországot mind a két oldalról macerálták, majd utána odébb tolták 100-150 kilométerre nyugatra. De később a görög szabadságharc idején, a 50-es évek elején, és Magyarországról is mentek, menekültek 1956-ban elég sokan külföldre. Ugye ez utóbbi már, meg amit az előbb említettem, a lengyel példa is, az egyértelmű, hogy kényszer volt, tehát azok menekültek voltak. Gazdasági migrációt pedig az utóbbi időben a médiának, meg a ismeretszerzési lehetőségeknek a bővülése mutatja. 19. század végén, 20. század elején legfeljebb egy rokonoknak írt levélből lehetett tudni, hogy milyen az élet Amerikában. Most meg bármennyire furcsa is, ma már minden harmadik ember a legrosszabbul ellátott afrikai országokban is rendelkezik internet kapcsolattal, de jellemzően 50%, van ahol 80%. Tehát, és mit tudunk látni az interneten? Fogyasztás, fogyasztás, fogyasztás. Tehát ez túl szerepel ezekbe az anyagokba, tehát nem véletlenül az emberek gazdasági okból is éreznek motivációt. Környezeti okokra vezethető migráció is megfigyelhető. Volt ilyen a múltban is, természeti környezetre utal egy-egy nagy természeti csapás, mondjuk a minoszi kultúrát, annak idején a Santorin szigetén lévő Santorini vulkán fölrobbanása okozta. Későbbiekben a tengerszint növekedése, a következő időszakban is jó néhány embernek környezeti, a klímaváltozás, mint egy hatás, és bizonyos anyagoknak a túlhasználása, többek között egy fontos erőforrásnak, a víznek a hiánya is környezeti menekülteket eredményezhet, és van egyéb ok, családegyesítések, kimegy valaki dolgozni, és utána ott összeismerkedik. Egyszerűen tudományos program kapcsán olyan feladatokat kap, hogy hosszabb időre külföldön marad. És a migráció az látszott, hogy komolyabb probléma, és nem Magyarország az első, amelyik kerítést épített. Tessék megnézni, India határán, egyébként mind a két irányba, itt Pakisztán felüli határt ülfelvételen nagyon jól lehet látni. Egyébként Banglades fele is próbálják a menekülteket így visszafogni. A menekültekkel kapcsolatosan még két diát mutatnék, ha jól emlékszem. Az egyik, nagyon fontos, hogy a menekültek nagy többsége az kontinensen belül vándorol, Afrikából Afrikára, Ázsiából Ázsiába, Európából is a menekültek jelentős része Európába megy, és látszanak bizonyos migrációs főirányok, és az is látszik, hogy jelenleg 250 millió migráns van, az arányuk is és a számuk is növekszik, most olyan 3,4 az össznépességnek, aki migráns. De vannak jellemző migrációs irányok, ellenirányok. Egy irányú irány például Mexikóból az Egyesült Államokban, nagyon jelentős, két irányú pedig a Szovjetunió szétesése kapcsán, ahogy az előbb mondtam, hogy az embereknek nem nagyon kellett változtatni, tehát például Ukrajna és Oroszország között, Ukrajna és Kazaksztán között nagyon jelentős 2-3 milliós népesség csere van gyakorlatilag mind a két irányban, és az ukrán-orosz relációban sem. A háború sokkal korábban megjelent ez a probléma. Látszódnak, hogy melyek a legnagyobb befogadó és kibocsátók. Tehát a legnagyobb befogadó az Egyesült Államok, messze kimagaslik, több mint 50 millió fővel, és az arányok is változnak itt 2010 meg 2017 között. A legnagyobb kibocsátó meg az utóbbi időben India lett. De látjuk, hogy sok ország van, 21 nehány, amelyik millió fölötti fővel akár ki, akár a befogadásban érdekelt. És akkor ennyit a népességről. A következő a klímaváltozás. Erről szerintem mindenki tud, hogy van valami. Az kérdés, hogy mit érzünk belőle. A mi élettartamunk egyébként nagyon alkalmas arra, hogy félreismerjünk. Tehát azt érzem, hogy gyerekkoromban más volt. Ebben benne van az is más az életkorom. Tehát, és rövid távon egy-egy ingadozást nagyon nehéz fölmérni. Azonban van a tudománynak olyan lehetősége, hogy hosszú távú klímaváltozást is ki tudja mutatni. Itt lehetne látni a hőmérséklet változást, tehát a múltban látszik, hogy jóval melegebb is volt, jóval hidegebb is volt, és ha megnézzük, itt az utolsó 500 ezer év van részletesebben fölbontva, lehet látni, hogy milyen jelentős ingadozások voltak, tehát ezek a jégkorszakok és a jégkorszakok közötti fölmelegedési időszakok, az interglaciálisok. Látszik az is, hogy 30 millió évvel, bő 30 millió évvel kezdett eljegesedni a Földön az Antarktisz, előtte nem volt eljegesedve. Az északi félgömbi jégsakka az meg alig több mint 5 millió évvel ezelőtt kezdett kialakulni. Amire már most fölhívnám a figyelmet, ide tettem egy ábrát, az üvegházgázoknak, a természetes eredetű üvegházgázoknak az alakulása. Tessék megnézni, milyen jó szinkronban van ez a metán és a szén-dioxid a hőmérséklet változásokkal. Ide tehettem volna még a világtenger szintjének a változását, hisz amikor hidegebb időszak van, a jég az kezd kifagyni, és akkor a világtenger kezd csökkenni. Akár 50-100 méteres tengerszint süllyedést is tud okozni egy-egy nagy jégkorszak. A lényeg, hogy az elmúlt időszakban, ez az elmúlt időszak az elmúlt 10 000 évet jelenti, az emberiség nagyon szerencsés volt a klímával, se nem hideg, se nem meleg, voltak ugyan kisebb változások, például a kis jégkorszak a középkorban, de összességében ez az emberi életnek, gazdálkodásnak egy megfelelő feltétel volt. Kérdés, hogy mi lesz a jövőben? Hát nézzünk egy picit mögé, hogy mi lehet. Láttuk, hogy az üvegházgázok jelentősen befolyásolják a hőmérsékleti viszonyokat. Hát a legfontosabb üvegházgázokat itt látjuk bal oldalt. Ez a széndioxid, nitrogén, dinitrogénoxid, a metán és különböző CFC vegyeletek. Ezekre csak egy pillanatra hagy utaljak, az ózon kapcsán még elő fog jönni. Ezek a CFC-k, ezek mesterséges vegyületek, az 50-es években kezdték bevezetni, és majd látni fogjuk, hogy a 80-as években már iszonyú galibát okozott a magas légkörbe került CFC-k az ózonbontás kapcsán. Itt az látszik ezen az ábrán, hogy hogyan növekedett az elmúlt időszakban a széndioxid kibocsátás a légkörbe. 20-30 év alatt megdupláztuk. így kollektíva az emberiség, tehát ez egy félelmetes jellegű beavatkozás. Itt pedig az látszik a jobboldali ábrán alól, hogy a földhasználat az milyen szerepet jelent, tehát avval, hogy kiírtjuk az erdőt, átalakítjuk a területeket, lebetonozunk sok mindent, a földhasználat is jelentősen módosítja az üvegházgázoknak a mennyiségét, de ennek a szintje nagyjából azonos, látjuk egyre inkább a széndioxid a fő bűnös. És akkor kezdjük el kicsit konkrétabban megnézni, és kik is a legfőbb bűnösök. Nézzük meg, kik a legfőbb széndioxid kibocsátók. Hát az látszik, hogy 2006-ig az Egyesült Államok volt, viszont Kína a 2000-es évek eleje óta iszonyú mértékben növeli a kibocsátásait. Sokáig Kína avval védekezett, hogy az egyfelől jutó kibocsátásai azok azért lényegesen elmaradnak. Igaz, hogy úgy országosan többet bocsátanak ki, de ha megnézzük már, az Európai Unió átlagát Kína átlépte az utóbbi években. Az Európai Unió, amelyik egyébként meg környezeti ügyekben az élharcos a világon, lehet látni, hogy már a 70-es évek közepe óta nem bocsát ki több széndioxidot, tehát inkább csökken. A különböző okok, hogy mik a legfontosabb a kibocsátásban, látszik, hogy a szén, kőolaj és a földgáz, és kisebb részben a földhasználat. De nagyon sokszor a fejlődő országok avval szoktak visszavágni a fejletteknek, amikor arról van szó, hogy be kéne tartani a környezetvédelmi normát. Jó, jó, könnyen beszéltek, de annak idején ti is mit követtetek el? Hát ezen az ábrán az látszódna, hogy a kumulatív, tehát megnézzük, hogy különböző időszakokban a korábbi időszakkal együtt milyen hatást gyakoroltunk a múltra, és lehet látni az Európai Unió, az Egyesült Államoknak a szerepének a visszaesését, és az egyebeknek a főjövetelét, tehát a fejlődő, meg a világ többi része, és Kínának a előre haladása, tehát ma már tehát a mai idősíkon ezek az arányok lennének. Ugyanígy, ha a kumulatív felelősséget nézzük, látszik, hogy a földhasználat az harmadára esik vissza, és döntően az energiahordozók, a szén, kőolaj és a földgáz az az oka, ami az üvegházgázok növekedéséhez vezet. És ugye nagyon sokszor abban szoktunk reménykedni, na jönnek a megújulók. Igen, látjuk, lényegesen törnek előre a megújulók használata, és ez, ha valaki csak ezt látja, akkor optimizmussal tölti el. Tessék megnézni az arányokat. A baloldali ábrán a világ energiafelhasználását mutatnám, a különböző energiahordozók, ugye szén, kőolaj, földgáz, itt meg a megújulók. Ez jobboldali pedig Kína. Hát jó sokat kell várni, én azt gondolom a következő időbe, hogy ezek fölnőjenek és ki tudják váltani azokat az igényeket. Tehát itt lépni kell, mindenféleképpen lépni kell, de ha nem történik jelentős fékbehúzás, akkor ezek az arányok sokkal tovább el fognak szaladni. Milyen következmények vannak? Klímaváltozás, hőmérséklet növekedés, területileg sorba állítjuk az elmúlt 170 évnek az éveit, látjuk, az utóbbi évtizedek vannak itt. Ez a táblázat nagyon nem látszik, a 10 legmelegebb év van benne felsorolva, az látható, hogy csak egy van, amelyik nem 2000 után van, ez 1998-ban volt. Tehát egyértelmű van melegedés, és a következmények csak nagyon röviden. A jeges területeknek az olvadása, északi sarki jég, megnyílt az északnyugati átjáró néhány éve, gleccserek visszahúzódása. A sarki jég alatt, tehát a tundra területeken a felszín alatti jégnek az olvadása komoly károkat okoz. A sarkvidéki jeges területek, itt Grönland arányait lehetne látni, hogy 10 év alatt több mint 6-szorosára nőtt, és ez az elmúlt a leolvadó jégmennyiség, és ma már bizonyított, hogy az Antarktisz is folyamatosan olvad, körülbelül Grönlandnak a fele mennyiségével, tehát jelentős, és hát amit ismerünk az, hogy hát az állatvilágot is érzékeli, vagy érinti ez a változás. A következmény, világtenger szintjének a növekedése, évente ez nem sok, olyan 3-4 mm mostanában, az elmúlt 100 évben 20 cm volt, de ennek komoly következménye van, hogyha jelentősen megemelkedik, elönti a parti területeket, csak arra hívnám fel a figyelmet, például Bangladesnek a területének a 40%-a az 3-5 méter közötti tengerszint feletti magasságban van. Bizonyára sokan látták a Holnap után című filmet. Ugye ott szerepel ez a Bröckel-féle szállítószalag, aminek a leállása okozta az elmúlt néhány százezer évben azokat a jelentős gyors hőmérséklet változásokat, amit itt az ábra mutatna. Tehát néhány év alatt akár a középhőmérséklet változásokban több fok, adott esetben 5-6-8 fokos hőmérséklet különbség is bekövetkezhet ennek következtében. És azt kell mondanom, hogy ugye most jelent meg egy olyan hír múlt héten, hogy megnézték, hogy nem kicsit lassul a golfáram, de nem kell félni. Hát erre én azt írtam ide, hogy nem vagyok egy jó-jós, de körülbelül az én véleményem az, hogy el kell gondolkodni azon, hogy azt érzem, mint amit a papagája a macska szájába. Tehát bizony itt a következő időszakban komoly bajok lehetnek. Ez itt a golfáramot mutatná ott Florida. Klímaváltozásnak és egyéb tengerhez kapcsolódó következmények. Korallok pusztulása. Nem beszélünk róla, ugye Magyarországnak nincsenek nagy koralltelepei, de a 98-as nagyon meleg év, ami az előbb ott szerepelt a sorba, valamint 2016 táján is oly mértékben fölmelegedtek a korallok, amelyek hőmérséklete nagyon érzékenyek, és a 28 fok fölötti tartományra, hogy voltak olyan területek, ahol fele, volt olyan, ahol 70-80%-a pusztult el a koralloknak. Ugye az a világtengerekben a legváltozatosabb fauna, tehát, ahogy szokták mondani, a tengerek őserdeje. A széndioxid növekedés miatt pedig bekövetkezik az, hogy a vízben a széndioxid beoldódik, nő a savtartalom, és bizonyos élőlények, mészfázó érzék élőlények, ezek megsínlik ezeket a változásokat. Nagyon röviden a légkörhöz kapcsolódó másik probléma az ózon. Miért hozom ezt példaként? Már bevezetőben említettem. Kiderült 1985-ben, hogy oly mértékben elkezdett vékonyodni a Földünket a külső UV-sugárzástól megvédő ózonréteg, hogy felfedezték az ózonlyuknak nevezett képződményt, ami gyakorlatilag emberi kreálmány, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ózonlyuk van, hogy egy bizonyos szint alá, 220 dobzon alá esik azokon a területeken az ózon koncentráció. Tehát nem szűnik meg, de ennek nagyon komoly következményei vannak, voltak, és ez volt az, ami elindította világszinten azt, hogy közös ügyekben sikeresen lehet lépni. Még abban az évben, amikor felfedezték, megszületett az ózon egyezmény, és hiába született meg, láttuk ott valamikor a CFC-knek a hatása az üvegház hatásban, még most sem szűnt meg, most is jelentős. Itt látszik folyamatában, hogy hogyan alakult ki ez az ózonlyuk, megfogható, tehát ez nem kreálmány. 81-ben a piros vonal mutatná azt, hogy mikor jelent meg, mindig az adott fél évnek félgömbnek a tavaszán jelenik meg, tehát nagyon rövid ideig volt. A csúcsidőben már látjuk, hogy 3-4 hónapig is, és a nagyságát pedig a grafikonnak a magassága mutatja. Csúcsidőben eléri vagy megközelíti a 3 európányi méretet, tehát 28-29 millió négyzetkilométer alakult. Az utóbbi időben egy picit visszaesett, de annyira nem, mint eshetett volna, okáról lehetne beszélni. Annyira jutottunk, hogy hosszú időn keresztül csak a déli félgömbön volt ez az ózonlyuk. 2011-ben már az északi félgömbön is megjelent, illetve korábban még 99-ben egyetlen napra szintén volt az északi félgömbön. Édesvíz probléma, nagyon röviden. Ugye a következő időszaknak a stratégiai nyersanyaga, az egyik stratégiai nyersanyaga, ugye az emberi életnek a nélkülözhetetlen feltétele az édesvíz. Ugye kétfajta vízhiány van, van, amikor effekt fizikailag sincs, van, amikor ott van, csak éppen nem tudjuk olyan minőségbe szolgáltatni a lakosságnak. Tehát rossz minőség van. Milyen következményei vannak? Hát van, ahol nagyon jó látszik az emberi hatás, talán a többség előtt ismert az Araltónak vagy a Csátónak a helyzete, mind a kettő sivatagi környezetben van, tehát itt nem a klímaváltozás okozta a tavaknak gyakorlatilag a végstádiumát, tehát lehet látni, 2-3 évtized alatt töredékükre estek vissza, hanem az emberi használat, szétöntözték, növekvő lakosság, különböző termékek, például annak idején a Nagy Szovjetunióban a gyapotnak a termesztésében. Amiről és ez nem egyedülű példa. Keveset tudunk más ilyen nagy tavakról, egyet mutatnék. Ott lehet látni Iránnak a legnagyobb tava, mondhatnánk azt az előzőekhez képest kicsi, de azt mondjuk, nézzük, hogy körülbelül 10-szer akkora, mint a Balaton, akkor azért mégse olyan kis tóról van szó. Lehet látni a fő következményt, gyakorlatilag az összes befolyó vizet visszatartják duzzasztókon, és gazdálkodásra felhasználják, nem kell csodálkozni, hogy csökken. A vizekhez kapcsolódó, édesvizekhez kapcsolódó, én meglepődtem annak idején, amikor a 2000-es évek elején megjelentek az első hírek, hogy olyan nagy folyók, mint a Sárga folyó, az év jelentős részében nem éri el a tengert. Ugye miközben megszoktuk, hogy a térképeken olyan nagy, vastag, kék vonal van. Aszály. Ez klímaváltozáshoz kötődik. Egyesült Államok, kaliforniai vízhiány majd egy évtizedig tartott, látjuk a fényképen a következményeket. És tessék megnézni, a nagy vízhiány idején, ott a szomszédban napi közel 1 köbmétert fölhasználnak azok, akiknek van lehetőségük ilyen lakótelepekre elmenni, úszómedencék vannak, golfpályák vannak, akinek egy kicsit még ennél is több pénze van, annak saját stégje, saját tava, lehet rajta horgászni, csónakázni. Nem tudom, van-e valakinek kis fölös pénze, úgy látom, van még ott néhány telek. A problémák részletes bemutatását itt befejezném, mert az idő nagyon szalad. Sok mindenről lehetne beszélni, egyre utalnék. Kőolaj, nyersanyagok ugye nagyon sok helyen kifogyóban vannak. Ma is azt hiteti el velünk az olajágazat, hogy vég nélkül használhatjuk az olajat, miközben ha megnézzük, hogy évente mennyi új felfedezés van, és mennyit használunk el, az látszik, hogy 1985 óta többet használunk el, mint amennyit felfedezünk. Tessék otthon kipróbálni, betenni 10 doboz tejet a spájzba, és utána mindig kevesebbet vinni, mint amit azon a héten elhasználtak. Ugye előbb-utóbb ki fog fogyni. És akkor milyen válaszokat tud adni az emberiség ezekre a fölmerült kérdésekre? Ugye az egyik, környezetvédelem. Marha jó hangzik. Nem tudom, önök belegondoltak-e, hogy a környezetvédelem az miről szól, kiről szól? Az emberről szól. Véletlenül se a szúnyogok, meg a nem tudom, kiknek az érdekeihez szabjuk meg a levegőnek a határértékét. Tehát nagyon jó a környezetvédelem az embernek. Egyébként is jó, de hát ugye ez döntő cél. Ugye rájöttek arra az okosak, 1970-es évek elején, 60-as évek végén, hogy rendszerbe kéne nézni a Földünknek a problémáit, megszületett több világmodell, amiből a leghíresebb a Meadows-féle modell, ami azt mutatja, hogy ha a korabeli tendenciák folytatódnak, akkor a 21. század közepére különböző okok miatt az emberiség létszáma gyorsan elkezd csökkenni. Ez nem olyan, hogy az öregek meghalnak, hanem ez drasztikus kihalás. Tehát amikor egy populációnak fele 2-3 évtized alatt elpusztul, akkor az egy picit ugye más. Ezért mondták azt Meadows-ék, aki ennek a Meadows házaspár volt ennek a modellnek a központi szereplője, hogy a megoldás a modellből az, hogy nulla gazdasági növekedés kéne, de hát ez senkinek nem tetszett, így aztán jön a tudomány, és a tudomány először megmozgatja varázs veszélyét, és kitalál egy új környezeti ideológiát, a fenntartható fejlődést, ugye, ami eleve egy fából vaskarika. Én emlékszem, vagy másfél évtizeddel ezelőtt a Vida akadémikusnak egy előadásának a címére, ami így szólt, hogy a fenntartható fejlődés fenntarthatatlansága. Tehát azok a környezeti problémák, amiket látunk, azok jó részt fenntarthatatlanok. Na, de akkor a tudomány tud még mást is. Nézzünk bele abba a varázstükörbe. Most nem hófehérke és a héttörpe, de valami hasonló varázstükörbe nézzünk. Először ugye, volt a fenntartható fejlődés, de rájöttek a 90-es évek közepén, hogy másként is lehetne gondolkodni, nézni a környezeti hatásokat. Ekkor jött elő az ökológiai lábnyom fogalma, ami országokra, de egyének szintjén is a környezeti felelősséget be tudja mutatni, ki miből mennyit használ. Új dolog volt ebbe az ökológiai lábnyomban az, hogy nem csak azt nézi, hogy ki mennyit használ, hanem azt is, hogy mennyi készlet áll rendelkezésre. Tehát kinek mennyire van tele a spájz. És akkor itt az, gondolkodjunk el, hogy miért probléma ma a migráció? Mert egyre többen jönnek ugyanabba a spájzba. Tehát itt ez a modell, ez az ökológiai lábnyom, ez arra az államhatárokra készült. Globális értelemben az egész emberiséget nézzük, akkor nincs vele probléma. Mit mutatna ez? Az, hogy az egyfőjutó biológiai kapacitás, ami rendelkezésünkre áll, ugye azzá, hogy ilyen gyorsan növekszünk, az folyamatosan csökken, ezt mutatná az a grafikon. Hát nézzük meg, az emberiség nagyon környezettudatos, mert az egyfőjutó ökológiai lábnyom nem nő. De miért nem jön? Azért, mert az egyik első ábrán bemutattam, hogy négyszer annyian vannak a szegények, mint a gazdagok, és az négyszer annyi szegény, az elviszi a gazdagnak a plusz fogyasztását. Tehát ugye ez egy csalfa dolog, ezt mutatta volna azt. És összességében, miközben beszéltünk itt fenntartható fejlődésről, meg egyebek, 60-as, 70-es években nagyjából egy földnek az erőforrásai elegek lettek volna az emberiségnek, most meg eljutottunk oda, hogy másfél kellene. Itt látszik az, hogy hogyan változott az ökológiai lábnyom. Ezek a területek kontinensenként mutatják az ökológiai lábnyomnak a méretét, a viszintes az a létszámot mutatná, a függőlegesek, hogy mit használnak. Tehát lehet látni a növekedést, és közben meg ez a viszintes vonal az ökológiai lehetőség az folyamatosan csökken, mert jóval kevesebben vagyunk. És azt is lehet látni, ez egy régebbi ábra, de nem csinálták meg a korszerű változatát, hogyha kontinensenként megnézzük, igazából egy kontinens van, ahol nincs túlfogyasztás, ez Dél-Amerika, az összes többi helyen ott túlfogyasztás van, és túlfogyasztás van úgy is, hogy nagyon alacsony szinten van az egyfőjutó ökológiai lábnyom. Tessék megnézni Ázsiába, majdnem kétszer akkorát használnak, mint ami rendelkezésre áll. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokan akarnak elmenni Indiából, Pakisztánból, Kínából, más területekre, mert a spájzhoz így kevesebb ember kell járulni. Mit tud tenni a politika? Ugye kezdeti időszakban lebecsülték a környezeti dolgoknak a szerepét, utána később rájöttünk, kellenek átfogó konferenciák, szabályozások, egyezmények. Ezek között példaértékű volt az ózonegyezmény, ami mondom azonnal megszületett, csak kellően meg kellett ijedni a politikusoknak, hogy itt valami nagy baj készül. Nem tudom, mi lett volna, illetve lehet tudni, hogy mi lett volna, mert vannak olyan adatok, még 50 év múlva is érezzük egyébként azokat a hatásokat, amit bőrrákos megbetegedésekbe okoz az ózonférának a károsodása. Itt látszik a kiotói jegyzőkönyv. Megállapodtak az üvegházgázok kibocsátásáról, ott kellett volna maradni ez a mutató. Nem sokat tettünk globális szinten hozzá. Biztosított forrásokat, például létrehoztak egy ilyen pénzügyi alapot, Global Environment Facility-t, amiben, hogy nagyjából 4-500 millió dollárt betettek egy évbe, az itt nagyon sok lenne, ugye az én zsebemben lenne. Világviszonylatban meg, ha azt mondom, hogy 5 évig ilyen pénzt kellene összegyűjteni egyetlen lopakodó B-52-es vadászbombázónak a megvásárlásához, akkor nem is biztos olyan sok ez az összeg. És még sok országban a népesség növekedés ügyében is tettek. Ugye Kínában egy gyerekes családmodell, Indiában, meg egy-két országban elég drasztikus sterilizációs program, egyebek. Mit tud tenni a gazdaság? Hát ugye tud pénzt bocsátani, önző, gyakorlatilag azt lehet mondani, a gazdaságnak a PR része az, ami környezettudatos. Aki meg megpróbálkozik, az úgy jár, például a megújulókba nagyon sokat fektettek, jó néhány cég, és az olajállal elkezdtek játszani. Tehát az olajárnak a változásai, azok nagyon jól mutatják, hogy a gazdaság az nem környezettudatosságra, hanem a mindenkor elérhető maximális haszonra törekszik. Az utóbbi időben, hogy nincs az olaj árnak akkora ingadozása, két országnak köszönhetjük, az Egyesült Államoknak és a Kanadának, amely iszonyú környezetszennyezések árán a palagázzal, onnan kinyert nem hagyományos szénhidrogénekkel befolyásolni tudta a világnak a kőolajpiacát. Ez egy óriási kén piramis, ott az apró pöttyek lennének a teherautók. És akkor hol tartunk most? Sok mindenről ismerünk, erőforrásaink jelentős részét az utóbbi időben fegyverkezésre fordítjuk, a korábbi kétpólusú politika megszűnt, jött helyette, most már lassan újra lesz hárompólusú, és hát nem sok lehetőségünk van. És akkor mondanám, hogy játszunk el egy játékot. Biztos önök is ismerik azt, hogy lerakunk egy asztal köré néhány széket, és mindig egyel kevesebb a szék száma, mint ahányan szaladgálnak ugye körülötte. Most ezt a játékot képzeletbe bővítsük két irányba. Kezdeti időszakban több szék legyen, mint ahányan vagyunk. Ugye minden kör után kiveszünk egy üres széket. Ilyen volt a Föld is hosszú idő. Majd eljutunk oda, hogy tényleg a játék élessével egy embernek mindenféleképpen kiesni. De a szabályokon annyit módosítsunk, hogy nem az marad a széken, aki előbb ér oda, hanem aki meg tudja szerezni a széket. Tehát egy 5 éves kisgyerek lehet, hogy gyorsabb, mint egy 120 kilós biztonsági őr, de nem a kisgyerek fog ott maradni. És akkor ezt próbálják a mai világ eseményei kiterjeszteni. Tehát az, hogy miért zajlik jelenleg az a fajta fegyverkezési verseny, ami van, azt gondolom, hogy elég jól érzékelteti ez. Megdöbbentem, amikor egy néhány hónappal ezelőtt olvastam egy könyvet. Három fogalom és hozzá kapcsolódó három adat. A szabadon élő vadállatok száma nagy testű, ez azt jelenti, hogy 2 kilónál nagyobb az már nagy testűnek számít. A házi állatok száma, tehát a csirkemán benne van, kifejlett tyúk, és az emberiségnek a súlya. Ott van három érték, 100 millió tonna, 300 millió, 700 millió tonna. Ha több időnk lenne, akkor mondanám, hogy játszunk, párosítsunk, nincs. A megoldás itt van, a vadállatok száma a legkisebb, vagy súlya, 100 millió tonna, az emberiség 300 millió tonna, 700 millió házi állat. Tehát azt jelenti, hogy az emberiség befolyása az nagy testű állatvilágra 9/10. És akkor most játszunk vissza egy picit, mit mondtam, amikor 1950-ben harmad annyian voltunk. Ezek az arányok teljesen másak voltunk, és egy picit játszunk előre, majd ha önök lesznek olyan idősek, mint én, akkor hol tartunk? Tehát nekem az az érzésem, hogy az emberiség úgy telepszik rá a Földre, mint ahogy a rákos beteg szervezetére a rák. Tehát ebből nagyon nehéz kiutat találni, meg kell találni azt a megoldást. És akkor mondtam, hogy Stephen Hawkingra visszatérnék a végén, hogy akkor csomagoljunk, vagy maradjunk. Tehát megy az emberiség, mert itt hagyta le csupaszított földet. Ugye egy kicsit poénosra vettem, itt egy űrhajó, mondjuk van benne 10 férőhely, itt a sor eleje, és majd jövő április 1-én osztjuk a jegyeket. És mindenki hozzon legalább 100 kiló hidegélelmet magával. Igazából én azt hiszem, hogy a megoldás mégis az kéne, hogy elgondolkodunk azon, hogy mit csinálunk. Talán az emberiség egészének mindenféleképpen jobb lenne, hogyha még időbe behúznánk azt a féket, és meglépni azokat a nagyon kemény lépéseket, úgy egységesen, nem széthúzva, miközben széthúzás felé megyünk, ugye a klímaegyezmény úgy nézett ki, hogy megszületik a megállapodás mégsem. Tehát ezzel a jó hírrel búcsúznék, hogy talán mégis az a megoldás, hogy maradjunk, és ennek megfelelően kérem önöket is, hogy próbáljanak környezettudatosak lenni, és hatni a környezetükre, meg hassunk a világ politikusaira. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva. Professzor dr. Máté Tóth András tartja meg Sebezett kollektív identitás Kelet-Közép-Európában című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!